Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák, azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem, ahogy ő 2000 után a szagatú streameken, játékosok raklapnyi történelem, újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva lettorsz, ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, Marionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is, bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni, ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinné, de nekem több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám, az életem kosárlabda, elhinnél, a nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mint Biscayce, meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál, Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát, nálad a labda, de hogy feldolgoz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább, és ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A bakert gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A létet fade away, de a homályt mérünk, kár, hogy nincsen dupla V, csak egy V-duplá.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon-nagyon jó hírrel, vagy hát inkább azt mondanám, hogy igazán badass hírrel indítanánk. Most akkor ne a legjobb jöjjön, hanem kis felvezetés, de közel lesz hozzá. Várjuk.
Több jó híred is van?
Több jó hírem is, igen.
Adáson kívül mondtad, hogy én se tudok róla, úgyhogy számomra is meglepetés lesz, úgyhogy nagyon jó, várom a jó híreket.
Kezdjük ott, hogy már jöttek kérdések itt az elmúlt 2-3 hétben hozzánk Patreonon. Hamarosan csinálnánk egy Patreon postaládát, úgyhogy ragadjatok billentyűzetet, és írjátok meg akár a playoff-val kapcsolatos kérdéseteket, de akár most már lassan az off-season-nel kapcsolatosakat is. És ha már billentyűzetet ragadtok Patreonnál, a Rap City felajánlásából ugyanis első körben legalábbis 3 páros jegyet fogunk kisorsolni Patreonjaink között, tehát ez csak a Patreonok között a Space Jam 2 premier vetítésére lesz kis fogadás meg minden a Sugar moziban 15-én. Ami fontos, és szerintem most már megszokhattuk, hogy védettségi igazolvány az kell, hogy az ember bejusson. És annyi lenne a feladatotok, hogy Patreonon billentyűzetet ragadtok, ha már amúgy is akartatok nekünk írni, mondjuk a kedvenc csapatotok off-seasonjével kapcsolatban, hogy meglegyen a Patreon postaládában is a kellő kérdés, akkor tegyétek ezt is hozzá, de természetesen külön ezért is lehet írni nekünk. Szóval Patreonon szeretnénk kérni jelentkezéseket, hogy 15-én Budapesten, a Sugármoziban ott tudsz lenni, lehetőleg a kísérőddel. Mondom, lesz fogadás, meg kis kaja, ez az, tehát így minden, és akkor együtt nézzük a Space Jam 2 premier vetítését. Tehát a feladat csütörtök éjfélig jelentkezni Patreonon, és a pénteki adásban sorsoljuk ezt ki. Most akkor egy hetet van.
Jövő hét csütörtök, jól mondom?
Így van, jövő hét csütörtök, és jövő hét pénteken mondjuk már igen, sorsolunk.
Ehét csütörtök nehéz lenni, mivel péntek van, tehát a múltban van már. Van egy hetetek tehát, és tehát háromszor két jegy, tehát összesen 6 jegy, de ugye páronként sorsoljuk ki őket, majd tehát összesen 3x2.
Így van.
És megfejtettem én is, szuper.
Azok között, akik tehát írnak Patreonon, hogy igen, ott tudnak lenni, szeretnének részt venni a sorsolásban, azok között fogjuk ezt kisorsolni.
A Patreon címünk pedig nagyon egyszerű, patreon.com/keleten-nyugaton, így ahogy mondom.
Így van, megtaláltok, és hogyha csak ezért is a nyereményjátékot is szeretnétek a támogatóink lenni, akkor $1 lehet havonta támogatni minket, tehát hogyha ez esetleg motivációt jelent, akkor ennek is nagyon örülünk, de bárkinek nagyon örülünk, aki úgy gondolja, hogy megtisztel minket a támogatásával, és vessük bele magunkat akkor az NBA forgatagába, ami most már azért egy kicsit hát leszűkült, ugye, hiszen egyetlen egy konferencia döntő megy jelen pillanatban, de előtte el fogunk búcsúzni a Los Angeles Clippers-től, ez pedig azt jelenti, nem mint hogyha a kedves hallgatók ti nagy valószínűséggel ugyanúgy követitek az NBA-t napról napra, tehát ti is pontosan tudjátok, hogy bizony a Suns jutott be a döntőbe, és a hétfői keddi podcastben nyilván sokkal részletesebben foglalkozunk majd a döntővel, a Suns-zal, de a Clippers az, aki végül kiesett, és nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a Clippers búcsúztatását elkezdjem, hogy ez a csapat, amelyikkel kapcsolatban voltak fenntartásaink, és ezek a fenntartásaink például az irányító nélküli játék, például az, hogy ez a csapat ez mennyire redundáns egymással, hogy a két sztár, például George és Kawhi kicsit ugyanaz a játékos, és hogy ezt hogy lehet mind megalkotni. Ezek a fenntartásaink tavaly, a tavalyi idényben meglehetősen be is jöttek, úgymond. Az idei szezon azonban szerintem egy nagyon pozitív vonal ilyen szempontból, egy pozitív csalódás, mert Ty Lue összetudta hozni azt a játékrendszert az alapszakaszban is, és többé-kevésbé általában egy kis késéssel a playoffban is, amivel így is tudtak érvényesülni, annak ellenére, hogy az egyetlen igazi irányítónak nevezhető játékos Rondo itt a végén már pályára sem került, teljesen érthető okokból, ugyanis szar volt, elől-hátul gyakorlatilag. Szóval kicsit azért itt átvariálta az én fejemben a Clippers az ő játékukkal kapcsolatos prekoncepcióimat is, és egyébként magával a Clippers-szel kapcsolatban is nagyon pozitív érzéseim voltak, hiszen nem csak azért, mert Kawhi elvesztése után is ugye nagyon nagyot küzdöttek, és Paul George például megmutatta, hogy ő miért top 10 környéki játékos, amit szerintem az elmúlt években adott okot, hogy időnként elfelejtsünk. Szóval az egész csapat nekem egy nagyon szimpatikusan küzdő, egymásért hajtó gárda benyomását keltette. Egyáltalán nem egy Los Angeles-i sztárgárda, amelyik azt gondolja, hogy majd magától bemennek a döntőbe. Most nem a Lakers-t akarom fikázni, ők se ilyenek voltak, csak ugye azért mégiscsak a nagy piacú csapatoknál szerintem van egy ilyen érzésünk időnként.
Ez abszolút így van, és számomra is kicsit meglepő egyébként az, hogy mennyire összeértek, mint csapat. Viszont nekünk van most egymással egy ilyen leboltolni, vagy leboxolni valunk. Írtál valamit Facebookon, ugye nem titok, mindig beszélünk róla, hogy az admin chatben mennek a diskurzusok folyamatosan a meccsekről, és persze egyéb témákról is, főleg NBA-ről egyébként, de nem csak NBA-ről. Volt egy ilyen írásod, és akkor először azt tisztázzuk majd, hogy mit állítasz, tehát nem akarok szavakat a szádba adni, de azt írtad nekem a minap, szerinted nem játszott rosszabbul Kawhi nélkül, vagy nem volt rosszabb Kawhi nélkül a Clippers. Vagy ezt szeretném, hogy ezt akkor ugye hát konkrétan fogalmazd meg, hogy mi az, amit állítasz, illetve ez egy nagyobb téma is, mert erről is beszélnünk kell, hiszen most tényleg két táborra szakadnak az NBA fanok. Az egyik tábort főleg azok alkotják, akiknek kiestek a csapataik, és az az igazság, hogy idén nagyon könnyű, és teljesen érthető az, hogy mennyire könnyű olyan érveket találni, amiket ugye, amik a sérülésre vezethetőek vissza. És ezzel kapcsolatban is majd várom a véleményedet, miután ezt az egész Kawhi témakört tisztáztuk, mert ez nagyon fontos szerintem. A búcsújuk szempontjából is, és most a pletykák szempontjából is, amiket Kawhi-jal kapcsolatban olvasunk. Szóval miután ezt tisztáztuk, azzal kapcsolatban is várom a véleményedet, Gábor, hogy most akkor kell-e csillagoznunk az idei győztest majd, vagy nem kell? Ha nem kell, akkor miért nem? Ha kell, akkor miért, vagy valahol a kettő között vagy, és megérted mind a kettő tábort, mert én kicsit spoilerezve valahol itt vagyok, tehát mind a két tábort megértem abszolút jelen pillanatban.
Na, akkor induljunk el onnan, hogy mit állítok azzal, hogy nem játszott rosszabbul a Clippers Kawhi nélkül, mint Kawhi-jal. Azt állítom leginkább, mert például volt az a bizonyos negyedik meccs, ami kulcsfontosságú volt a széria szempontjából, és ott azért nagyon könnyen lehetne azzal érvelni, hogy na, azt a meccset Kawhi-jal megnyerte volna a Clippers. Egyébként teszem hozzá, hogy a Suns is könnyen érvelhet, tehát most nem a Suns drukkereknek akarok bármilyen keserűséget okozni, mert ők is könnyen érvelhetnek amellett, hogy az elejétől rendelkezésre álló 100%-os Chris Paul-lal, mert azért miután visszajött, még nem igazán találta a ritmust, is más lett volna, tehát hogy most nem azt akarom mondani, hogy az a meccs döntött volna mindent, de például egy olyan meccsen nyilvánvalóan, hogy Kawhi Leonard egyszerűen tud vizet fakasztani a kőből. De az látszott, hogy a Clippers játékrendszere egyébként nem Kawhi köré épül, hiszen Kawhi nem irányító. Egyszerűen azokat az ISO helyzeteket George átvette, és meglehetősen hatékonyan is dolgozott belőle, valamint Morris is átvette, és basszus, Morris is meglehetősen hatékonyan dolgozott belőle. Tehát mondhatjuk-e azt, hogyha Kawhi ott lett volna, akkor jelentősen még egy fokkal jobb a védekezés? Szerintem nem mondhattuk, főleg azért, mert a fáradt Kawhi a playoffban, hát egy konferencia döntőben már nem várható feltétlenül, hogy ő egyedül szintet emel, az egyébként nem rossz védekezésén a Clippersnek. Jobb lett volna a támadó játék, hát én azt gondolom, hogy azokat a helyzeteket, amiket ISO-ból rendkívül hatékonyan ugye Kawhi oldott meg eddig, azokat most mind George, mind Morris tényleg hatékonyan át tudta venni. Na most, hogyha ez nem így lett volna, és szenvedtek volna ezekből az ISO-kból, akkor nem mondanám ezt, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy sikerült Kawhit pótolni. Ez lehet, hogy mondjuk a szoros meccseken történő vereségek miatt azért mégsem sikerült igazán, mert ugye ő neki ez az egyik specialitása, és emiatt lehet érvelni azzal is, hogy Kawhi-jal ez a sorozat máshogy nézett volna ki, mint ahogy említettem Chris Paul miatt is, de azért most már akkor érthető, hogy honnan jövök, gondolom neked is, Zoli, hogy igenis játék rendszer szempontjából látszott, hogy nem kellett tök mást játszaniuk azért, mert nincs Kawhi a pályán.
Így már értem abszolút, és ezzel egyetértek. Most nem fogok visszaolvasni, mit mondtál, mit írtál pontosan. Szerintem ennél sarkosabb volt, de mindegy, ez lényegtelen, tehát nem akarok pitiáner módon belevenni ebbe, hogy mit írtál, te mit írtál. Azért, ha már témánál vagyunk, én tudtam azt, hogy Kawhi jól játszott egyébként ebben a play-ban, de hogy mennyire jól, böngészve statjait, az azért még engem is meglepett. Tehát az, hogy 30 pont felett átlagolt, már az is egy kicsit meglepetés, de hogy 57%-kal tüzelt a mezőnyből. Tavaly ugye ez 48 volt, 49, ami szintén elit. Az azelőtti évben 52%, még a Spurs-ben, azon a 12 meccsen, amikor ugye történt a sajnálatos alálépés, és hát bőven 60% feletti TS, 8 lepattanó, 4 assist, 2 steal, 1 blokk gyakorlatilag felkerekít a meccsenként, és csak 2,2-szer adta a labdát. Hihetetlen one man army volt Kawhi idén, amikor játszott. Rákanyarodván akkor már a másik témára is. Az a szomorú igazság, hogy soha nem tudjuk meg azt, hogy mi lett volna, hogyha Kawhi egészséges, mint ahogy soha nem tudjuk meg azt sem, hogy mi lett volna, hogyha LeBron és Anthony Davis teljesen egészségesek. Nyilván Anthony Davis itt a sarkosabb, mert ugye LeBron végigjátszott, de szerintünk és nagyon sokak szerint nem nézett ki 100%-osnak. És persze én értem, hogy például a Suns drukkereknek miért rossz ezt hallani.
De szerintem mondom, ők is nyugodtan mondhatják azt, hogy Chris Paul sem volt egészséges.
Mondhatják, igen, mondhatják.
És teljesen abszolút jogos is.
Igen, ez így van.
Mint ahogy Murray-t is mondhatják a Denver drukkerek, szóval...
Hát ez... Igen. Összességében azért én azt gondolom, hogy annak sincs sok értelme, hogyha mondjuk a homokba temetjük a fejünket. Szerintem ezekről érdemes beszélgetni, és érdemes lamentálni. Nyilván azt nem szabad, abba a hibába nem szabad belesni, és ez kicsit ilyen üzenet is, nem tudom, a szurkolók felé, ugye most a csoportban is azért elég sűrűn előfordulnak az ilyen jellegű hozzászólások, hogy kijelentjük 100%-osan biztos, hogy csak azért nyer egy csapat, mert tele voltak az ellenfelek sérülésekkel. Tehát a Suns van annyira jó, és mutatott annyira jó játékot, nem csak a play-ban, hanem az egész szezonban, ezt ne felejtsük el, hogy úgymond megérdemeljék ezt a benefit of the doubt-ot. Én azt mondom, hogy abszolút rászolgáltak a döntőre, ez nem kérdés.
Talán igen. Zoli, mondhatjuk ezt úgy szerintem, hogy a Suns képviselt olyan játékot elől-hátul, amivel reálisan lett volna esélyük döntőbe jutni, akkor is, hogyha full egészséges mindenki, hogy hány százalék, a reális esély az azt jelenti, hogy ott látható esély, tehát nem nagy szerencse kellett volna hozzá, látható esély, és emiatt azért ő rájuk legalább mondhatjuk, hogy megérdemelten jutnak a döntőbe, miközben ugye keleten azért sokkal nagyobb problémáink vannak, de mindjárt visszatérünk a Clippershez, csak azért ezt ki akarom fejteni, hogy az, hogyha mondjuk az Atlanta Hawks bejut a döntőbe végül, nem ezt jósoltuk, ugye, és nem ezt jósoljuk, akkor azért el kell gondolkoznunk azon, hogy ilyen gyenge csapat, és ezt most relatíve mondom, hogy gyenge, a döntőbe jutottakhoz képest gyenge, hogy mikor járt utoljára a döntőbe, talán a 2007-es Cavs.
Igen, de nagyon gyenge volt a keleti playoff is. Tehát tudom, hogy ebben nem feltétlenül értettünk egyet, de most már azóta eltett pár hét. És ugye azt mondtad még, amikor felhoztam a Mavs példának, hogy hát akár a Sixers, vagy akár a Bucks-en tovább juthattak volna, és ugye mondtad, hogy nem, mert egyszerűen ezek olyan védekező csapatok, de kérdem én, hogyha a Hawks tovább jutott a Sixers ellen, akkor a Mavericks nem juthatott volna tovább. Tehát,
de a Bucks nyilván, meg a Nets ellen viszont nem hiszem, hogy tovább juthatott volna.
Hát a Nets, nyilván a Netszel is tudjuk, ugye, hogy mi történt a Netszel.
Igen, ugyanott járunk hát, ezzel is.
Igen, úgyhogy igen, és itt Netsz egyébként itt kulcs ebben a témakörben, ha erről beszélünk, hogy mi a helyzet a keleti playoff-val, és miért lett ennyire gyenge. Nyilván tőlük vártuk azért, hogy valamennyire dominánsok legyenek, és
hát azért, mi a Bucks-tól vártuk, Zoli. Tehát, hogy mi hát kifejezetten mindenketten a Bucks-tól vártuk főleg.
Tény, de ahogy a playoff ugye elkezdődött, ott már azért a Netsz bebizonyította szerintem az első körben, hogy mennyire komolyan kell velük számolni, és te is azért picit így, nem azt mondom, hogy visszatáncoltál a véleményeddel, de te is azért revidiáltad az álláspontodat, hogy azért mennyire néznek ki jól.
De
nem néznek
mind
ki
a ketten azt jósoltuk, hogy a Bucks megy tovább. Tehát azért itt, van, én azért mondom, hogy ne mentsük itt az arcunkat, egyértelműen az egész szezon során a Bucks-t vártuk keleti győztesnek, és most persze a vége lehet, hogy ez lesz, de a Nets elleni szériánál is mind a ketten ráadásul Bucks továbbjutást jósoltunk, és azért igen, ez most
viszont,
nem néz ki olyan
viszont jól. Viszont azt hiszem, abban egyetértünk, igen, hogy ha ott teljes értékű a Nets, akkor biztos, hogy ők mentek volna tovább.
Igen, tehát, hogy azt mondanám, hogy egy másik edzővel nem vagyok benne biztos, de Budenholzerrel
igen. Ez jogos, igen, tehát itt Bád nyilván fontos szempont. Jó, kiveséztük ezt a témát.
Még azért hagyadjak választ, Zoli, az eredetileg feltett kérdésre, hogy ugye mennyire kell megcsillagozni, vagy mennyire egyáltalán nem. Mondtad, hogy a kettő között vagy. Szerintem magának a megcsillagozásnak nincs olyan szempontból értelme, hogy nem tudom, egy 6 év múlva biztosan emlékezni, melyik is volt az a szezon, amikor mindenki sérült volt a rájátszásban? Ja, igen, a 2021-es, tehát hogy konkrétan nem tudod megcsillagozni, hogy mindig megnézd, mondjuk a Wikipédián visszanézed, igen. És nem lesz ott viszont, egy csillag.
Viszont tudod, mi az érdekes, hogy azokra a bajnokságokra, meg azokra a bajnokcsapatokra, ahol esetleg felmerül lesz, hogy megcsillagozzuk, lehet, hogy rájuk eleve kevésbé emlékezünk. Tehát, és ez se véletlen, úgyhogy erre is mondhatod erre a szezonra, hogy Oké, pont azért fogunk emlékezni, mert mennyi sérülés volt. Ez volt az év, amikor mindenki sérült volt, de ugyanakkor meg nem tudom azt, hogy ez hol fog helyet foglalni ez az év, így az NBA történetében, vagy történetében, mert a tavalyi Lakers bajnoki cím például, hát nem lesz historikus, sőt, igazából a Lakers drukkereken kívül senki nem beszél róla, és gyakorlatilag mindenki elfelejtette már most.
Talán LeBron miatt fog előkerülni még az a Lakers bajnoki cím.
Igen, LeBronon keresztül persze, de itt tényleg azért vannak a szezonok között is hatalmas különbség. Tehát nem akarok hazabeszélni, de például a 2011-es Mavericks bajnoki cím az örökké legendás marad, és a mai napig rengeteget beszélnek róla a fórumokon és mindenhol, és egyszerűen nem minden bajnoki cím ilyen. És ez azért érthető, és szerintem azért az idei is hasonló lesz, mert nyilván, hogyha Suns megszerezni történet első bajnoki győzelmét, az kicsit más lenne azért a bár mondjuk egyébként a Raptors bajnoki címről se beszélnek annyian, tehát nyilván nektek nekünk nagyon kellemes emlék még mindig, de az is egy olyan év, ami valahogy nem beszélnek annyira róla, de itt már egyébként lehet, hogy átmenjünk abba, hogy mások is másképp fogyasztják már az NBA tartalmakat, tehát most volt egy kimutatás például, és most nem akarok tényleg nagyon elkanyarodni, de az jött ki megint, hogy tévén már senki nem nézi, tehát azért csökken a nézőszám, mert egyszerűen tévét nem nézik az emberek, de hogy hogy egyébként az NBA-nek a YouTube és Instagram csatornája a világon valami leggyorsabban növekedő csatorna.
Yep.
Egyszerűen máshol követik a sportot a fiatalok, és ők nem fognak beülni a tévé elé, úgyhogy ezért kell, ezért is kell nyilván ezeket a számokat, meg azt, hogy most akkor ki és hogyan emlékszik rá, vagy ki hogyan sorolja, hová sorolja, másképp kezelni. Mert például most egy 18-20 éves szurkoló valószínűleg nem is fog, és nem is kell nekik egyébként belemenni ebbe a témába, meg így lamentálni, hogy meg hát nem is tudnák rangsorolni, hiszen ők most kezdték el az NBA-t nézni, úgyhogy ezt is el kell fogadni, hogy talán ezért sem kerülhetnek most már a bajnoki címek olyan magas piedesztára, mert egyszerűen más típusú korosztály is másképp beszél róla, és másképp kezelik a sportot, meg máshol, más médiumokon keresztül is fogyasztják.
Na de egy valami nem változott, és én szerintem ez egy sokkal fontosabb fokmérője, mint az, hogy mennyire volt könnyű vagy nehéz megszerezni az adott bajnoki címet. Az, hogy ha egy olyan csapat lesz bajnok, akit sokan megszeretnek, hogyha maga mellé tudja állítani a szurkolókat, akár a játékával, akár bármi mással, akkor arra szerintem emlékezni fognak. Például említetted a Raptors-t, hogyha podcastekben, szakpodcastekben felmerül a Raptors bajnoki csapatának a neve, akkor nem igazán ez a feltétlenül, hogy mennyire szimpatikus csapat volt, tehát nem innen jön, mint ami egyébként a Dallasnál elsősorban ezért van egy ilyen elsőprő visszaemlékezés, mert mindenki számára szimpatikus volt, és Kidd és Marion bajnoki gyűrűt nyert. És
meg Dirk, meg Page a Total Redemption Story. Egyébként most CP3-nél ugyanez meg lehet.
Na, ezt akarom mondani, de először hagyd tényleg vissza a Raptorsra, ott pedig ugye ott szakmailag ismerik nagyon el, hogy a Raptors bajnok csapatot azt nagyon magasra sorolják az elmúlt évek bajnokcsapatai között is, még a Golden State alá konkrétan, tehát hogy azt látják, hogy az egy nagyon-nagyon jól játszó, extrém jó, egybeálló csapat volt, azt arra szakmailag emlékeznek igazán. A Spursre is szakmailag emlékeznek igazán, hogyha belegondolsz, tehát mindenki felemlegeti a miközben a Miami-ra ugye ott meg ez a star power, ott azért emlékeznek, tehát hogy ha valami miatt fel magad mögé tudod állítani a nézőközönséget, megszeretik azt a csapatot, és kétségtelen, hogy idén ez a Suns. Biztosan drukkolnak sokan a Bucksnak, de hogy a Sunsnak drukkol az elsöprő többsége az NBA feneknek, az hódziher, mert ez az a csapat, amelyik elől-hátul jó, nincsenek kiemelkedő top 5-ös, vagy akár top 10-es sztárok sem, gondoljunk ebbe bele, mégis csapatként átmásznak nyugaton, úgyhogy az elvileg legjobb játékosuk kétszer sérül le konkrétan a playoff alatt, egyszer ugye Covid, tehát ez nem igazán sérülés, de értitek, mit mondok. Maga a sztori itt is elképesztő lesz, és teljesen más lesz majd visszaemlékezni egy Suns győzelemre, mint egy Bucks, vagy még zárójelbe tegyük hozzá Hawks győzelemre, mert a Suns volt az idén, ami megnyerte a szíveket, és csak ezt akarom hangsúlyozni, hogy szerintem a visszaemlékezés csillagos vagy nem csillagos, azon keresztül lesz majd nagy, hogy valamivel lenyűgözi a nagy közönséget az adott csapat.
Ezzel abszolút egyetértek, igen.
Clippers, igen, most a jó nagy kitérő után. Szerintem a Los Angeles Clippers bebizonyította tulajdonképpen azt, hogy ez bajnok lehet ez a csapat. És nyilván ebben ez az az év, most tényleg kibeszéltük alaposan, hogy miért, amiből nem lehet igazán durva következtetéseket levonni, de nagyon furcsa lenne nekem azt mondani erre a Clippersre, amelyik a végén már Zubac nélkül is játszott, és ugye Ibaka végig nem volt, és aztán Kawhi sérülése. Nagyon nehéz lenne nekem erre azt mondani, hogy hát ez a gárda, ez soha nem lehet bajnok. Nekem nincs ilyen Portland érzésem, mint a Portland jelenlegi szerkezetében.
Abszolút.
Akkor ebben egyetértünk.
Mindenképp, és hát nyilván azért értünk egyet elsősorban, mert a kiegészítő emberek között több a two-way játékos, és ez szerintem kulcs. A Portland alapvetően egy teljesen kiegyensúlyozatlan roster, és én azt mondom, hogy ott konkrétan hibás roster építés is volt. A Clippersnél van egy csomó olyan játékos, akiket úgymond ők találtak fel újra, és ez igaz, tehát itt a kemény munkát és a komoly munkát is az érdemeit oda kell adni nekik, viszont ezekben a játékosokban azért ott volt a potenciál mindig is. Tehát Reggie Jacksonban mindig ott volt a potenciál, a támadó potenciál, nem véletlenül kapott olyan súlyos, vaskos szerződést. Morrisnak volt egy szenzációs éve, mielőtt ugye leigazolták, és az igazság, hogy...
Bocsánat, nem állom meg, hogy itt ne említsük meg Nick Batumot, mert egyrészt az nagyon nagy meglepetés, igen, ahogy ő telibe szarta a kosárlabda karrierjét, és utána ezt láttuk, másrészt pedig, ha van egy dolog, amit felrónék Ty Lue-nak az elmúlt széria során, az, hogy Nick Batumot keveset játszatta konkrétan.
Igen, viszont Bátrum azért már sérülékeny az elmúlt években, szerintem ő benne lehet, hogy nem is nagyon volt több, és nem lepte meg, hogyha ez ilyen közös megbeszélés lett volna, hogy ő ennyit bír és ennyit játszik, de tényleg egyébként ő is nagyon, nagyon nagy találmány volt, viszont ő is egy hatalmas tetszik, tehát nem véletlenül akartam én a Mavs-be, és nem véletlenül akart őt minden Mavs Drucker, és nem véletlenül akadtunk ki, amikor leigazott a Clippers, hogy már megint egy játékos nem hozzánk jött, egy olyan kiegészítő ember, aki rohadt jó lett volna. Még akár drágában is, mint ahogy nyilván most aláírt, azt hiszem, veterán minimum volt, vagy nem is tudom, ami nagyon alacsony szerződésen, ugye?
Abszolút. Szerintem minimum volt végül, ugye, mert hogy kivásárolták, és még ketyegni fog évente nem tudom hány millió, azt hiszem 7,9 egy ideig a Hornets-től.
És Bátum is azért mutatta, hogy egy nagyon komoly veterán jelenlét, és már nyilván korábban is voltak olyan szezonjai, amik hihetetlenül jól sikerültek. Persze a közben folyamatosan odaraktuk arra a listára, hogy a legnagyobb eltékozott tehetségek, mert persze oda kellett rakni, hiszen ugye Euro Jordan meg Euro Pippen, mind a kettő összehasonlították egyébként az a vicc, inkább a játék egyébként Pippen, ha már valaki,
igen.
Persze sokkal gyengébb, de kiegészítő emberként megmutatta azt, hogy ami nem volt benne ahhoz, hogy sztár legyen, az nem feltétlenül probléma annak a hiánya, hogyha kiegészítő emberként kell helytállni, és szerintem összességében playoff egyik legjobb kiegészítő ember volt, annak ellenére, hogy a statisztikára ránézzel semmi extra.
Persze, de azért az, hogy az ember az 1-től 5-ig tudott tényleg védekezni. Egyrészt igen. Nem is láttad ezt már, egyébként az előbb azt mondtam, hogy kivásárolták, szóval stretchelték, de biztos igen. Értettétek abból, hogy még több évig peregnek ki a pénz.
Persze.
De most gondolj bele abba, hogy azért a Hornets utáni évek, tehát elteltek ezek az évek, és azért se te, se én nem láttad azt jönni, hogy Batumot még atletikusnak látjuk, még blokkol a gyűrűnél. És őszintén szóval láttuk, hogy a karrierje második felében kezdi megtanulni a triplát, de hogy lesznek ilyen 5-6 triplás meccsei ebben a szezonban, ezt ki a szar látta jönni?
Igen, sokkal kiegyensúlyozottabb dobó lett annál, mint amit vártunk tőle, de itt is felmerül az, hogy hirtelen nem ugye dribbleből kellett, nem labdavezetésből, nem úgy, hogy rá irányult a figyelem, hanem tök üres triplák, sokszor wide open sarok triplák. És ez pedig ugye Kawhira kell visszavezetni, én azt gondolom, mert ha az első számú indokot és okot keressük arra, hogy miért lehet bajnok ez a csapat, az szerintem még mindig Kawhi, aki amikor ő tényleg úgymond átkapcsolja azt a bizonyos kapcsolót, akkor egy top 3-as játékos még mindig, ez nem kérdés. És hát nyilván ezért lóg Mavs fanok nekünk a kezünk kollektíve bele a bilibe, amikor olvasunk egy ilyen hírt, hogy hú, hát lehet, hogy megfontolnak minket. Persze már annyiszor elhittük ugye ezt, és soha nem jött össze, hogy most se fogjuk igazán elhinni, de hát ha összeállna Lukával, az úristen, hát az milyen szintű dinamikus duó lenne. Nyilván én addig a pontig reménykedem, amíg alá nem ír újra, de legyünk őszinték, ő nagy valószínűséggel ő is az ügynöke, meg ugye a nagybácsi, lehet, hogy a nagybácsi az ügynöke, tehát ők ketten arra használják ezeket a pletykákat, és arra használják majd a Mavs-t és a Heat-et, hogy még akár extrákat is megkapjon az egyébként tök egyértelmű Supermax mellett a 40-40, 4 évre 40 millió évente, és hát ugye Ballmer, akinek most már lassan 100 milliárd dollár ugye a net worth-el vagyona, azt is jártam képzelni, hogy egyéb lehetőségeket is biztosítani fog számára, mindent meg fog adni, még a szerződésen is túl, ami ugye elvileg illegális, de ha van rá bármilyen mód, hogy mondjuk azt mondja, hogy figyelj, 10 év múlva átadom a kulcsait a nem tudom, Microsoftnak is, ha gondolod, akkor azt is megteszi, nyilván most vicceltem ezzel, de...
Persze, de azért nem olyan nagy vicc abban a tekintetben, hogy ugye az elég íres, hogy Kawhinak a slepje az egy kicsit túlzottan átveszi az irányítást, ugye, amikor egyáltalán voltak a tárgyalások a Lakers Raptors-zal és a Clippers-el, akkor azóta is megy egy ilyen per, hogyha minden igaz, mert hogy a Clippers állítólag Kawhi egyik belső körébe tartozó embernek valami 2,5 millió dollárt ajánlott információkért, és még erről talán valami hangfelvétel is van, tehát ez egy elég durva ügy, majd egyszer csak ki fog pattanni úgy széles körben is. Szóval megy jelenleg egy ilyen per, mert hogy rohadtul nem fizetett a Clippers, mivel hogy ugye sikerült megszerezniük Kawhit. Na csak ezzel azt akarom mondani, hogy hát itt szerintem nem is Kawhit kell kifizetni, hanem Uncle Dennis-éket kell kifizetni, meg nekik kell egy napfényes ház valahol a tengerparton.
Ballmer meg fogja adni, amit csak kell, ha kell. És főleg Uncle-nek, ugye a nagybácsinak. Európai labdarúgásban egyébként abszolút bevett most már, ez ugye a leghíresebb ilyen ügynök, akit hát nagyon utál mindenki, és főleg a Milan drukkerek, az ugye Raiola. Uh-huh. Jól tudom a nevét, jól mondom?
Igen, jól.
Raiola. És ő állítólag ilyen 30 millió eurót is kaphat, most majd a Donnarumma signingért, tehát ugye ingyen igazolható, és ugye normál esetben akár 70-80-90 millió euró is lehetne piaci értéke, és így helyette ugye
az ügynököt fizetett ki. Kegyetlen. Ja, igen. Azt hiszem, hogy a Clippers-szel kapcsolatban még egy dolgot kéne megemlítenünk, mert most már nagyon ezt kerülgetjük, hogy igen, Kawhi Leonard vajon tud-e akkorát fordulni, miután megmondta, hogy ő szeretne otthon játszani, utána kitalálja, hogy mégse otthon játszik, és elmegy Dallasba meg Miamiba, de feltételezzük azért, hogy marad, mert te is ezt feltételezed, jól veszem ki a szavaidból.
Abszolút, sajnos ezt kell, hogy feltételezzem, és ez a legvalószínűbb. Ugye minden hír beszámoló szerint ő ugye a Los Angeles-i régiót és elsősorban ugye San Diego-t preferálja, tehát ő konkrétan helikopterrel mászkál edzésre San Diego-ból, csak azért, hogy ott lehessen. Ő egy tőzsgyökeres ugye kaliforniai srác, és ő most otthon van, ott nem hiszem, hogy át akar menni Dallasba. Még akkor sem, hogyha egyébként szakmailag nyilván a Lukával való összeállás azért az brutálisan erős érv lenne.
De azért nem, most nem elég erős a Clippers is, nem, Zoli?
Hát meg ez is igen, tehát ez is segít, igen, hogy bár egy szakmailag szerintem egyértelműen jobb lehetőség lenne, mert ugye ezt a duót azért nagyon nehéz lenne legyőzni a következő években, én azt gondolom, de a Clippers is elég jó, ahogy mondott. Tehát van annyira jó, és ahhoz meg nyilván túlságosan jó helyen vannak, hogy összességében lelépjen. Mondom, ő most San Diego-ban él, mint Marci hevesen, és mindent megkap, kinyomják a seggét. Nagyon-nagyon valószínű alá fogja írni a 4 év 160 milliót, illetve ugye amennyi a max, annál is több lesz. És ja, és hát az utolsó év az valószínűleg player option.
Na, de akkor tegyük fel, hogy ez megtörténik, most csak azért is indultam erre, mert akkor viszont igazából mik a nagy feladatai most a Clippersnek? Ez a keret, ez láthattuk, hogy milyen elképesztő mélységgel rendelkezik, félelmetes tényleg. Még a kiesőket is sorra tudták pótolni, és valamennyire még Kawhit is, ahogy azt említettem. Nem láttunk Morisztól ilyen ISO hatékonyságot jönni, stb., de valamennyire még őt is. Tehát ez a keret nagyon ott van, ilyen szempontból, és akkor jön a kérdés, hogy újra igazolod-e, és mennyiért Nick Batumot és Reggie Jacksont? Mert újra, szerintem újra itt újra kell, nem? Tehát...
Nem kérdés. Balmernek bele kell nyúlni a zsebébe, és brutális luxusadókat fizetni, tehát nem...
Yep.
Nincs más alternatíva. Hát ugye a repeater text, ha jól tudom, még elkerülhetik úgy, hogy mit tudom, mondjuk a következő szezon után még csinálnak esetleg változtatásokat, de a következő évre nem kérdés, hogy Batumnak oda kell rakni egy, nem is tudom milyen szerződést, ötletem sincs.
Hát, szóval talán az nem olyan szerződés. Nagy. Igen.
Talán az nem, de a Reggie Jackson szerződése kapcsolatban sincs ötletem. Tehát menni kell valamilyen szinten a piaccal Balmernek, és el kell fogadnia, hogy Reggie most szerintem azért alsó hangon a full emelé, de erről beszéltünk, és lehet, hogy az még több lesz. Fene se tudja. 31 éves, nem öreg még abszolút. 3-4 elit éve még lehet ugye a mai ligában. Hát látjuk, hogy játszik most CP3 36 évesen.
Hát én erre leszek kíváncsi amúgy, Zoli, hogy gyakorlatilag nagyon szép sztori Reggie Jackson, majdnem 50-49-en a rájátszásban jól dobja a triplát, és hát nem azt mondom, hogy irányít, de legalább le tudja ütni a labdát, időnként egy pick and roll-t is látunk tőle, tudja támadni a gyűrűt, olyan pseudo irányítónak azért bemondhatjuk. És nyilván ez kell azért a Clippersbe, tehát kellenek az ilyen ball handlerek, mint ahogy nyilván Batum is tök jó, hogy azért le is tudja ütni a labdát, és nem csak ott áll mondjuk a sarokban, mint egy Danny Green. Mert itt nincsen LeBron, nincsen egy személyes rendszer, tehát kellenek az ilyen játékosok. Amiben viszont biztos vagyok, hogy nagyon kevés franchise mondaná most azt, hogy figyelj, Reggie, annyira jó vagy, hogy itt egy 4 éves 80 milliós szerződés.
Az biztos nem
fog. Nyilván nem fog ez megtörténni. Na most ezt miért mondom? Azért, mert valójában szerintem nem lesz akkora piac a Reggie Jacksonnak, mint amennyire most jól játszott, és nyugodtan kivárhat a Clippers, vagy nyugodtan mondhatja azt, hogy nem ad 4 éves szerződést, mert mivel kapcsolatban félnél legjobban Reggie Jacksonnál, nem az, hogy egy kicsit többet kap, mint amit esetleg érdemel, vagy mondjuk azt gondolod, hogy ennyire jól azért nem fog tudni játszani még szezonokon át, hanem az, hogy mondjuk 4 évet kap, mert ez a játékos egy sérülékeny játékos, ezt az egész karrierje gyakorlatilag ő bizonyította, és ráadásul egy kiegyensúlyozatlan játékos, azért, mert most volt 2 brutál jó hónapja, attól még ezt nem felejthetjük el. És szerintem a Clippersnek csak azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy 4-5 éves szerződéseket, 5-öst nem is tudna, ugye? 4 éves szerződést ad Reggie Jacksonnak. Ráadásul ugye az is be van határolva, hogy hány milliós szerződést tud a Clippers adni, hiszen nincsenek a teljes jogai Reggie Jacksonnak a Clippersnél, úgyhogy ezért lesz az egész történet érdekes, hogy lesz-e bárki más, aki rárepül, és szerintem nem. Tehát egy két év 16 milliós full emelével, vagy két év 18 az már szerintem meg lehet őt majd tartani.
És valószínűleg ő is maradni akar, tehát legyünk őszinték. Ugye Los Angeles, mint lokáció, valószínűleg a legjobb hely az egész NBA-ben. Jó, ez nem igaz, Miami most erősebb az elmúlt egy évtizedben, egyértelműen átvette a vezetést, de még mindig ott vannak erősen a második helyen Miami után. És hiába van minden játékos az off-seasonben, ugye Miami-ban, az a legnagyobb partiváros, a legfontosabb nyilván ebből a szempontból, de Los Angeles nincs annyira lemaradva azért, és ez hatalmas előny. Hatalmas előny. Még akkor is, hogyha nyilván a Lakers az igazi brand, a Clippers azért nagyon szépen zárkózik fel, én azt gondolom Balmer alatt. Most már eredményekben is, nyilván még mindig cikizni fogják a Lakers szurkolók a Clippers-t, meg ugye még mindig mondhatják, hogy még a döntőbe se kerültek be soha, ami persze igaz is, de azért most már viszonylag relatíve közel voltak hozzá.
Na, ez már biztos elhangzott a podcastben, de nem tudom, hogy emlékszel-e. Most gyorsan megnéztem, hogy Reggie Jackson nem született-e esetleg szintén Los Angelesben, mert egyébként az igazi All-Star válogatottat lehetne ezekből a játékosokból összerakni, de nem. És van-e emléked arról, hogy hol született?
Valamiért Texas rémlik, nem tudom.
Ja, kérlek szépen, Olaszországban született Reggie Jackson.
Akkor nem Texas. Mindenki Texasból között. Lehet reménykedni.
Igen, lehet a reménykedés. De azért ez
viszont,
milyen kemény.
Viszont azt hiszem egyébként, hogy van most nem tudom ki, de van olyan nagy játékos, aki Texasból született, nyilván két Cunningham-en kívül, aki ugye most első pick. Őt már vizionálom egy ilyen 6-7 év múlva a Mavericksben.
Ja, értem.
Mondjuk egyébként borzasztó fit lenne, tehát hasonló játékos, mint Luka.
Igen. Ez
kicsit mindegy,
problémás.
Kicsit.
Jó, figyelj, akkor viszont Clippers-re kapcsolatban szerintem átmentünk mindenen, akkor beszéljünk már kicsit erről a keleti párharcról, mert eltelt két meccs, és azért mi nagyon magabiztosan azt mondtuk, hogy ez 4-1 felé hajlik, és több szempontból is sokkoló volt a negyedik meccs, azért ezt tegyük hozzá. Abszolút. Nem csak azért, mert az Atlanta Trae Young nélkül egy olyan játékkal jött ki, amire szemlátomást nem készült fel a jó Budenholzer barátunk, hanem azért is, mert Giannis Antetokounmpo egy olyan sérülést szenvedett, aminél sokkal jobban megijedtünk, mint ami végül lett a következménye.
Igen, és nem véletlenül ijedtünk meg, ugye ez az ilyen típusú leérkezés nagyon sokszor ACL-hez vezet, és nehéz ráadásul tippelni, megmondani azt is, ránézésre, hogy amikor megbicsaklik a térd, még egy orvos sem nagyon tudja megmondani, hogy mikor lehet ACL. Én azt olvastam, illetve a múltkor talán nem fog eszembe jutni a srác neve, ugye van több orvos is a csoportban, és az egyikük ráadásul szakértője is az ilyen típusú sérüléseknek, tehát azt hiszem, hogy sebész, egy sebész doktor, hogy a Murray esetnél ő egyértelműen írta, hogy az ACL, tehát ránézésre megmondta, és Embiidnél meg azt hiszem, mintha azt mondta volna, hogy nem biztos. És nekem úgy tűnt, hogy hasonlóan, tehát Murraynél, amikor ugye rálépett ugye a parkettára, akkor így látszódott valahogy, másképp látszódott, tehát ugye a térd tényleg így, mintha összeesett volna egy pillanat alatt az a része ugye ott a lábnak. Giannisnál nem volt ilyen erős behatás, ugye. Eleve más szögben is érkezett, tehát ő föntről lefelé. Murray ugye, amikor így sprintelt és erősen kitámasztott így ilyen kicsit ilyen más szögben, kifele volt ugye a lába, az úgy ránézésre is súlyosabbnak tűnt, de itt is lehet mondom ACL, és nyilván benne lehetett volna Embiidnél is az ACL. Nagyon hasonlóan érkezett le egyébként Embiid most, mint most Giannis, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy nem lett végül ACL. Más kérdés, hogy én nem tudom elképzelni, hogy játszon akár a döntőbe, hogyha lezárják ezt a párharcot, mert az elején biztos, hogy nem játszana, mert ez egy ilyen grade 3 ugye húzódás, tehát ez nagyon
súlyos. Vagy rándulás, azt hiszem.
Rándulás. Mert lehet, hogy rándulásnak ilyek, igen, de a lényeg az, hogy megnyúlnak a szalagok ilyenkor egyértelműen. Tehát azonnal komoly fájdalma volt, biztos, hogy megnyúltak a szalagok, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ő a következő egy hétben pályára lépjen, úgyhogy szerintem döntő harmadik meccs, ahonnan reálisan várhatjuk őt vissza talán, de az is lehet, hogy kiülni az egész döntőt, tehát a Bucks nem fog kockáztatni szerintem, és ez hülye hangzik, de ha meg hát ugye itt az is belejátszik, hogy mennyire lenne egyáltalán egészséges. Tehát egy olyan Giannis, aki tényleg nem tud sprintelni, mi értem van egy olyan Giannisnak?
Ezt a kérdést majd tegyük már fel most újra azzal kapcsolatban is, hogy mit láttunk az ötödik meccsen, nem akarok ennyire rossz májú lenni. Kavainás akartam az lenni, hogy nem rosszabb a Clippers nélküle, de mégis valami hasonlót láttunk. De most még a negyedik meccsre, csak nagyon röviden reagálva, az, hogy a Hawks hogy fog játszani Trae Young nélkül, az gyakorlatilag egy mezei szurkoló, aki 3 éve követi, vagy 2 éve követi az NBA-t, az is megmondta volna, hiszen megvannak azok a játékosok, akik ott lesznek a helyén. Tehát akik irányítani fognak, az Bogdanovics lesz, aki szerencsére, hála jó Istennek, kezd már jobban lenni. Tehát úgy tűnik, hogy lábon valahogy kihordja ezt a sérülést, és ugye Lou Williams. És pontosan tudjuk, hogy Lou Williams mit tud csinálni, és mit nem. Tudjuk, hogy Bogdanovics milyen típusú játékos. Csak ezért szeretném ezt megint felemlegetni, hogy hogyan jó égben van az, hogy a Bucks úgy gondolta, hogy ők megint majd behúzódnak a gyűrűhöz, és akkor hagyd dobáljanak, amikor mind a két playmaker szeret középtávoli dobni, szeret pull-up triplát dobni, és csak a legritkább esetben támadja a gyűrűt. És ami még durvább volt, hogy amikor a Bucks módosítani akart, akkor pedig a Hawks mint egy kegyelem döpésként még elkezdte támadni a gyűrűt is, és az is működött nekik, úgyhogy nagyon régen láttam egyzőt ennyire lemeccselni a másikat, mint amit McMillan a 4. meccsen csinált Budenholzerrel. Mindenre megvolt a válaszuk, ugye Bobby Portis-szal most ilyen 2-1-2-es zónát tolnak, hogy ne kelljen Portisnak pick and roll-t védenie, és hát tényleg azt látjuk, hogy az Atlanta kijött a 4. meccsre úgy, hogy pontosan tudta, hogy mit akar, mindenre volt válasza, miközben a Bucks kijött a 4. meccsre úgy, hogy fogalma sem volt, mit akar, nem tudta az ellenfél, mit fog játszani, és kapkodtak meccs közben, és erre jött még Giannis elvesztésre, és teljesen szét is hullottak.
És tudom, mit láttam én megint a Bucksnál, és direkt figyeltem az összes tippre lehetőségüket, hogy a Bucksnál jelen pillanatban mentálisan törékenyebb csapat szerintem nincs az NBA-ben. Tehát annyira wild card ez a csapat tripla szempontjában, tehát nem tudhatod azt egyszerűen, hogy az egyik este mindent bebasznak, és NBA rekordot döntenek, amikor pedig 20%-kal dobják. És nyilván valamilyen hatása van a védekezésnek erre, de nem annyi, ami ezt megmagyarázna. Tehát tényleg ők saját maguktól, függetlenül a körülményektől képesek arra, hogy 45%-kal triplázzanak csapatszinten 50 kísérlet mellett, vagy 40-ből bedobjanak 8-at, vagy 6-ot. Tehát egészen hihetetlen ez a hullámzás, amit ők mutatnak tripla vonalon túlról. Ezóta 4. meccsen is. A Hawks jól védekezett, de rengeteg üres triplát kihagytak. Most már nyilván rákanyarodunk az 5. meccsen, most meg bebasztak megint mindent. Tehát egyszerűen érthetetlen ez, hogy hogyan nem tudják állandósítani a formát, amire képes ez a csapat, mert egyébként ez egy jó triplázó csapat. Nem értem egyszerűen, hogy hogyan zuhanhat ennyire be ez a játékelem a play-offban. És itt nem tudom, hogy egyébként mi a megoldás, meg mi a válasz erre a kérdésre. Tényleg nem tudom. Tehát olyan játékosok összessége ez a csapat, akik egyszerűen mentálisan nem tudnak mindig koncentrálni. És hozzáteszem, hogy egyébként most az 5. meccsen se dobtak annyira nagyon jól, de a 4. meccshez képest azért jelentősen emelték a szintet, és ez már úgymond elég volt egy ilyen meccsen, ahol a Hawks védekezésben az égvilágon semmit nem tudott csinálni.
Igen, nem tudott megvalósítani. Hát gyakorlatilag most, hogy volt Budenholzernek, és feltételezem az edzői stábnak ideje arra, hogy akkor most mi mit is akarunk csinálni Giannis nélkül, és mit is csinált az Atlanta, és akkor le tudták reagálni. Igazából ugye a festékben abszolút korlátlanul lett Brook Lopez, és akkor itt térnék vissza Giannishoz egy picit, mert hogy ez nagyon érdekes volt, hogy milyen hatása volt Giannis hiányának a csapat játékára. Hát az volt a hatása, hogy Brook Lopeznek megnyílt a terület a palánk alatt, és nem csak posztabból, hanem belépésekből is, hát olyanokat zsákolt, ugye. Gyakorlatilag van a Bucksnak ez a felfogása, ugye, hogy a dunker spotnál átsorog valaki, és a többiek kinn a periméteren, és akkor ebből bontasz. Na most Brook Lopez, mint a régi idők centerei, nagyon szépen eládogált a dunker spotba, majd belépett, és zsákolt, hogy felkanyarodott egy ilyen félkörívvel, és zsákolt egy akkorát, hogy szerintem sokan meglepődtek, akik csak 1-2 éve nézik az NBA-t, hogy ez így létezik, meg van. És igazából az, hogy Giannis mennyi területet vesz el a csapattársai elől, az azért, mert a triplánál nem kell fogni, a betöréseinél pedig betömörülnek rá, az most mutatkozott meg, és én nem akarom azt mondani, hogy Giannis nélkül egyébként jobb lenne a Bucks, mert nem, de hogy mennyire speciális játékot kell játszani mellette, és mennyire egyirányú, és mennyire tényleg nehéz dolga is lehet Budenholzernek, szerintem ez az első alkalom, hogy kicsit is megvédem, mennyire nehéz dolga lehet Budenholzernek, hogy támadásban tudjon érdemben változtatni, amikor Jannis pályán van, az most tökéletesen megmutatkozott. Nyilvánvaló, hogy ezt a Bucks-t egyébként hosszú távon könnyebb lenne levédekezni, tehát már a következő meccsre is ezeket az új dolgokat, amit most Jannis nélkül csináltak, mégpedig ugye a Holiday pick and roll-t, a Middleton pick and roll-t, úgyhogy közben shooterek állják őket ugye körbe, ezeket már jobban fogja levédeni a Hawks. De mégis azért elgondolkoztató ez, hogy Jannisszal jár egy rendszer, egy egyirányú rendszer, és ezt tényleg csak úgy lehetne úgymond áthágni, hogyha Jannis centerként játszana, sokkal többet blokkokat adna, tehát más típusú szereplője lenne ennek a Bucksnak.
KG szerepe gyakorlatilag. És tudod, ki látszódott leginkább most az 5. meccsen ez, hogy van helye belül is? Brook Lopez.
Ja, hát róla beszéltem itt egy 5 percet.
Jó, csak most azt mondom, hogy érted, hogy olyan kontextusban is, hogy gyakorlatilag olyan mozdulatokat, olyan zsákolásokat látunk tőle, amikre egyébként úgy tényleg esélyese lett volna bármikor.
Tehát amint Jannisben van, vagy Jannis VDM megy be, és megakadályozza, hogy ő bejusson, ennyire bejusson a gyűrűhöz, vagy pedig Jannis megy be maga, és akkor már 6 ember van a gyűrű körül, mert 5-en plusz Jannis. Tehát igen, tehát ez egy ilyen érdekes jelzés volt. Van-e az Atlantának visszaút? Mi történik, hogyha Trae Young játszik a 6. meccsen, és a 7. is, és nem játszik Jannis Antetokounmpo?
Hát szerintem a hazai pályán behúzná azért a Bucks a 7. meccset. A 6. egyértelműen megnyerheti a Hawks, tehát hazai pályán szoros mérkőzésre számítok, ami vagy lezárja párharcot, vagy ugye nyilván a Hawksnak lehet esélye, hogy egyenlítsen. Én mindenképpen szoros mérkőzést várok. Nem fogja tudni szerintem azért rá erősíteni, nem fogja tudni szerintem azért rá helyezni az akaratát a Bucks-ra a Hawks olyan szinten, mint tették azt a 4. mérkőzésen, és úgymond szerintem a Middleton, Holiday, ugye Forbes, Connaughton féle dobásokon, triplázáson fog múlni ezt, hogy le tudják zárni. Ha jó dobóformát fognak ki, akkor szerintem lezárják, ha nem, akkor mennek vissza a 7. mérkőzésre Milwaukee-ba, ahol azért őket fogom tartani az esélyesnek, akkor is, hogyha Trae játszana a 7. mérkőzésen.
Na igen, meg azért azt sem nagyon láttuk Chris Paul az élő példa rá, hogy valaki sérülésből visszatér, szinte elsietve tudod nagyon hamar, és hopp, egyből fantasztikusan játszik, és megjelenik, és úristen, rögtön azt a szupersztárt kapott vissza. Tehát egyrészt ez is aggasztó a Hawksnak, másrészt az is szerintem aggasztó lehet a Hawksnak, hogy a Middleton, Holiday féle pick and roll-ok ellen viszont sokkal jobban kijön, hogy mennyire gyenge védőik vannak, mint a Jannis pick and roll-ok ellen. Tehát nem azt akarom mondani, hogy nekik rosszabb matchup a Jannis nélküli Bucks, de közel vagyunk ehhez, hogy ezt kimondjam. Mert egyszerűen Gallinari is elég nagy darab, le tud húzódni a szembe kerül Jannisról, és nem fogja átugrani Jannis őt. Nyilván a többiek be fognak falvédekezni mögé, ezt nem túl szépen mondtam, de értitek. Na most a Holiday pick and roll-oknál Gallinari megeszik reggelire. Akárki is az embere, és akárki is ad elzárást. Úgyhogy nem csak Gallinarit akarom kiemelni, sok gyenge védője van a Hawksnak, ami most sokkal jobban kijött, ehhez Trae Young igazából súlyosbítás lesz ilyen szempontból, úgyhogy ha tudja így támadni a gyűrűt a Bucks, akkor nem is csak az általad említett triplákon múlhat a dolog. Mert hogyha ezt a tendenciát nem tudja megfordítani valahogy a Hawks, akkor szerintem bajba lesznek. Úgyhogy ennyit akartam még ezt hozzáfűzni. Azt hiszem, hogy átbeszéltük a lényeget, és akkor hétfőn pedig elbúcsúzunk vagy az Atlantától, vagy a Milwaukee-tól, és már harangozzuk be a döntőt.
Így van, alig várom. Még egyszer, ugye akkor vasárnap remélhetőleg lesz előtte egy nagyon jó szlovén-litván, arra is azért fizessetek be, úgymond, és YouTube-on is azt hiszem élőben lehet megtekinteni, tehát nem kell hozzá az se, hogy TV csomagotok legyen, vagy bármilyen előfizetésetek a FIBA, vagy az Euroliga oldalán, úgyhogy hajrá.
Jaja, és ezen kívül pedig ne feledkezzetek meg akkor arról, hogy Patreonon 3 páros belépő jegy talál gazdára jövő pénteken, annyi a feladat, hogy Patreonon jelentkezzetek, hogy igen, július 15-én a Sugármoziba, valószínűleg este felé a premier vetítésen én ott tudok lenni a kísérőmmel, és szeretnék jelentkezni a játékra, és azt se felejtsétek el, hogy írjatok nekünk kérdéseket, mert a Patreon postaládát is valamikor a döntő alatt kinyitjuk majd. Magáról a döntőről is lehet persze kérdezni, de számoljatok úgy, hogy lehet, hogy mire a kérdés lemegy, addigra már az első két meccsen mondjuk túl leszünk a döntőből, szóval nyilván be fogjuk alaposan harangozni, úgyhogy talán az ilyen jellegű kérdések azok lehet, hogy mehetnek konkrétan a széria közben inkább. Na, és Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és amint most sokat emlegettem a Patreont, ott is támogattok minket, illetve, hogy követtek, számos oldalon megtaláltok, közülük a Facebookot, most külön kiemelném, de nyilván a szokásos helyeken, ahol egy podcastet lehet követni, ott minket is. Úgyhogy minden jót kívánunk, és akkor hétfőn vagy kedden jövünk egy nagyon részletes döntő elemzéssel, és még egy búcsúval. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.